Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Hősök tere, hősök gyepje, avagy Bajnokok Ligája döntő a magyar foci hősről elnevezett stadionban. 2026. május 30-án először rendeztek a Puskás stadionban BL finálét. A következő két órában a kulisszák mögé is tekintve emlékezünk erre a sporttörténeti eseményre. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Történelmi esemény, világsztárok a gyepen és a nézőtéren, nem csak a sportvilága mozdult meg a hír hallatán, hogy 2026-ban Bajnokok Ligája döntőt rendeznek Budapesten, hanem világhírű művész is, aki egészen más területen mozog. A döntő előtt a népszerű zenész Leslie Mandoki is jelezte, hogy szívesen vállalna szerepet a fináléban, és írt egy dalt, amely lakóhelyének csapatát, a Bayern Münchent lelkesítette a Budapest felé vezető úton. Pontosabban a remélt úton. Hát erről beszélgettem Leslie Mandokival a negyed döntők előtt néhány nappal 2026. április 2-án. Talán van olyan állandó hallgatóink között, akiknek feltűnt, hogy a sportesemények cunamia közé én néha igyekszem zenei művekből becsempészni sorokat, kicsit a zenét is párhuzamba állítani a sporttal. A következő percekben maximálisan ez lesz a legmagasabb szinten, ugyanis egy olyan világhírű zenésszel beszélgetek a sportról is, aki 50 éve kápráztatja el rajongóit, és most egy különleges sporthoz és a budapesti foci BL döntőhöz is kapcsolódó dalt alkotott, amely a világ egyik legjobb és legnépszerűbb csapatát buzdítja a hazánk fővárosa felé vezető úton. A kétnyelvű angol és német szöveggel rendelkező Út Budapestre dal szerzője, Leslie Mandoki itt van a telefonvonal túlsó végén, és megtisztelt azzal, hogy tegezhetem, úgyhogy szervusz Leslie, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Nagy örömmel, természetesen a kis hazánknak ez egy komoly élménye lesz, és remélem, hogy az a foci csapat, ahol annak sok évtizede szurkolója vagyok, és a zenéjüket én csinálom, ami szintén nagyon megtiszteltetés, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen érdekes kör szárulna be, hiszen az FC Bayern számára megírtam az új himnuszokat pont akkor, amikor megvolt a triple 2012-ben, amikor megjelentek ezek az új himnuszok tőlem, meg a fiamtól, úgyhogy most nagyon érdekes lesz, hogyha ezt a szülővárosomba, a Puskás stadionba megnyernénk esetleg, de most még van egy nehéz feladat előttünk, az Real Madrid, de bizakodjunk.
Mielőtt beszélgetnék el a bizonyos Road to Budapestről, illetve a Real Madridról és esetleg utána a Liverpoolról vagy a PSG-ről, hiszen még az is ott van az út közben. Azt említetted, hogy te egy régi rajongója vagy a Bayern Münchennek. Mióta tart ez a kapcsolat, ez a szerelem köztetek?
Mondjuk ez egy nagyon érdekes sztori, amit most megosztok veletek. Ez ugye felhívott a Wolfgang Porsche 2010 körül, hogy az Audi, ugye az a Volkswagen, Porsche, Audi csoport, és hogy az Audi 100 éves lesz, és felkérne egy nagy rock szimfónia, nagy zenekari szimfóniának a megkomponálására, és hát természetesen nagy tisztelettel elfogadtam a felkérést. És aztán 2011-ben, amikor 100 éves volt az Audi, akkor ennek volt egy komoly bemutatója, ünnepi beszédet a akkori kancellárnő dr. Angela Merkel tartotta, és ott volt a Németország társadalmi politikai képviselőnek Java, és a banketten, a szimfoni bemutatása után, a ünnepség után ott ültem az Angela Merkel-nel, a bajon miniszterelnökkel, és a Wolfgang Porsche-val asztalán, és ünnepeltük a történetet, és oda jött hozzám Karl-Heinz Rummenigge, aki ugye hát egy világhíres focista, és egy világhíres foci menedzser, ugye az FC Bayernnek, akkor ő volt a főnöke, azóta már nyugdíjba ment, és gratulált a Rock Szimfóniához, amit az Audi 100 éves születésnapjára írtam, és mondta, hogy felkérne arra, hogy az FC Bayernnak is megcsináljam az új himnuszait. És erre mondtam, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, de nekem az édesapám gyerekkoromban azt mondta, hogy nekem a hangszernél van a helyem gyakorolni, meg a könyvtárakban van, meg képtárakban, ugye, mert én festőnek, költőnek, zenésznek készültem, pár zenésznek nekem gyakorolni. Nekem ne lógjak semmiféle stadionokba, meg ne focizzak, vagy eltörik a lábam, vagy valami kenesan ilyen szó sem lehet, hanem szépen tessék, amikor mások mennek fel stadionba, foci meccse, vagy fociznak, akkor én szépen a sötét pincével gyakorolni. Hát ez volt az én tínédzserkorom, egyébként gyönyörű tínédzserkorom volt, csak nem a stadionba. És édesapám egy ilyen kemény antikommunista ember volt, úgy mondta, hogy az ópium a nép számára, úgyhogy te meg szépen olvasod a nagy klasszikus filozófusokat. Ez ebbe a körbe, ugye Wolfgang Porsche ül mellettem, meg Angela Merkel mondta, hogy igen, csak nekem az a baj, hogy nem nagyon vagyok ilyen stadionmoly, úgyhogy nekem erre kell egy év, míg én beledolgozom magam, és akkor mindenki nézett rám, hogy lehet ilyet mondani. Mondom, hogy nagyon-nagyon megtiszteltelés, és nem, tulajdonképpen nem igazán voltam még életemben stadion, mert egyszer voltam én szobámban, akkor úgy hívták a Puskás stadion, a Népstadion. Na, sumár, de hát akkor is aztán valamilyen Tizi Gillespie koncertem, nem? Akkor elmentem az FC Bayern igazgatósági tanácsához, amúgy elmentünk ebédelni együtt Kánec Rumanigián, Oli Hönesszel, és akkor ebből kialakult azt, hogy mondtam, hogy szeretnék különböző helyeiben a stadionnak, a különböző részéből a szurkolóknak minden meccsen időt tölteni, hogy megértsem az egésznek a lelki világát, és hát állatira beleszerettem az egészbe, várzóan nagyon, és akkor a fiamban persze minden meccsen ott voltunk, azóta is ott vagyunk, természetesen, és voltam mindenféle különböző szurkoltávra, aztán meghívtam 80 rajongó szurkoló klubnak a vezetőjét, mindenkit Bajorországból, és mondtam neki, gyerekek, bizonyára van egy-két jó amatőr énekes itt a rajongók között, ilyen megszervezett szurkoló klubokban, és aztán így kialakult az, hogy amikor megírtuk az új himnuszokat, akkor azokkal vettük föl, és így. És megjelent ez a 10 új himnusz, és abban az évben volt meg aztán a triple, tehát a kupa is, meg a bajnokság is, és a Champions League is. Úgyhogy ez egy kicsit olyan érdekes történelem volt, és most, amikor Ján Drézen barátom, aki a mostani klubelnök, vacsoráztunk ott kint a stadionban, az úgynevezett akváriumban, amit tévében lehet látni minket, amikor ott ülünk, az akváriumban vacsoráztunk. A tányér alatt volt egy ilyen alátét, és arra rá volt így, hogy Road to Budapest és a Champions League Final. És mondtam, Ján, mondtam az elnök úrnak, mondom, figyeljen, tudod, én pesti srác vagyok, hát ez a világ csodája lenne, hogy ott megnyernénk a Champions League-t. És akkor én mire hazajöttem a Stambergi tóhoz, addigra meg volt a nóta a fejembe, de bejöttem éjjel egykor a stúdióban, és elkezdtem csinálni. Így lett ebből ez.
Beszélgetünk tényleg egy picit el a bizonyos Road to Budapestről. Nem sértelek meg téged, ugye, hogyha azt mondom, hogy az első sikereidet a Genghis Khanban arattad külföldön, és egy picit a ritmus engem, mikor először meghallottam, emlékeztet erre a bizonyos Genghis Khan korszakra.
De ez most egy kicsit véletlen reminiszencia, de kicsit ilyen fricskája az életnek, de ezt így éreztem most a passzolónak. De nem, teljesen rendben van. 79-ben azzal kezdődött az a rész a karrierendnek, ami nyilvános. De volt az előttem már itt Németországban is egy nem nyilvános stúdiószenészi karrier, amit én majdnem fontos napban tartanak, mint a Genghis Khan. Csak az nem látványos, tehát az nem kifelé, hanem befelé szól a szakmának. Úgyhogy az ember, én akkor jöttem Németországba, a 75-ben, amikor itt volt a Münchenben a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Queen, Elton John, a Rolling Stones, itt született meg a Donna Summer, mint projekt, vagy a Szilvek a másodszát. Tehát ez egy nagy, a Munich Sound egy nagy élet volt itt, és ebbe sikerült belecseppennem, mint zenésznek, úgyhogy ez, és aztán ebből alakult ki a Genghis Khan, aztán 14 millió albumot világszerte siker lett, de hát ez utána azért nekem van egy tisztességes szakmám, amit hoztam Budapesten, mint zenész, úgyhogy én nem arra készültem, hogy most popszál legyen, hanem arra, hogy azt csináljam, ami nekivágtam a nagyvilágnak, hogy összeolvasszam a angol prog rockot, a progresszív rockot az amerikai fusion jazz-re, úgyhogy ez, éppen ezt mondtam a menekültáborban, hogy hát ezért jöttem, úgyhogy az Ian Anderson, a Luchador távol, csak Russell Creamből, és az Ernie Maulával kezdjek, úgyhogy hát aztán 35 éve így is volt. Így is lett aztán meg az első Mándoki album, és hát azóta is ez a felállás, illetve hát akik nem költöztek fel az égbe, a Jimmy Hendrix, azok mindig velünk játszanak és turnéznak, úgyhogy ennek ez a története, de hogyha most úgy érzitek, hogy ez a Road to Budapest egy kicsit reminiszencia, akkor csak egy ilyen véletlen fricskája annak az éjszakának, amivel jöttem a tart.
Pedig mi azt a Genghis Khan nagyon szerettük annak idején, pedig...
Semmi gond azzal.
Kismárki Marika is miattad azért elég elhallgatta a Magyar Rádió ezt az együttest, ugye a 70-es években.
Nem csak az. Hagyasszam meg a hallgatókkal azt, hogy nem csak elhallgatta, ugye, mert ugye ez nem jött jó, ez a dolog, hogy a Mándoki átmegy ott egy alagúton, mit tudom, és akkor a másik oldalon kijön, még útlevelet csattunk neki, hittem, pláne a Csupó Gáborral együtt, aki meg világhíres rajzfilmes lett Hollywoodban. Ez a két kölyök, ugye megmondtuk, hogy nem lesz belőlük senki. Aztán, és akkor tudom én, a Mándoki gyűjti az aranylemezeket, a Csupó meg a csillagokat, a Hollywood Walk of Fame-en, hát ez nem, úgyhogy volt egyszer egy kis stadioni tervezett koncert a Genghis Khan-nal, amit lemondtak pont azért, mert hogy azért ne csillogjon, villogjon ez a diszidens, akkor úgy hívták a dolgot, nem mindegy. Úgyhogy ez, én a kommunistákkal nem voltam jóban, nem is leszek, úgyhogy ez, köztünk milyen, engem nem engedtek, én soha nem kaptam magyar útlevelet, és aztán hogy nem engedtek ki, hanem nem engedtek vissza. Aztán, mint amerikai vagy német állampolgár, meg nem az utazás, a beutazásom a népköztársaságban zavarta a népköztársaság érdekeit. Nem? Úgyhogy ez egy, mi nem leszünk barátok már, úgyhogy a komcsikkal, úgyhogy nekem nagy öröm volt, amikor 89-ben a vasfüggöny és felszabadult ország.
Pedig szívesen láttunk volna téged 89 előtt is. Hát,
szívesen jöttem volna. De mondom, nem kaptam vízumot. Szépen megtartam a gyerekeimnek, hogy a gyerek így néz ki, akkor, hogyha az engem a saját szülőhazájában nem engedi. Engem nem engedtek ki, aztán nem engedtek vissza. De igen, de ezt én értem, mert ezt a szerencsétlen kommunistákat nagyon szavart ez a dolog, hogy a gyerek elmegy, és akkor sikeres lesz, és akkor Lionel Richie, meg Phil Collins, meg Jennifer Rush, meg Chaka Khan, meg ugye az egész Mándoki szóval. Ez egy sztori, ami nem jó, mert tulajdonképpen hát az volt az olvasottság a kommunizmus alatt, a diszidálásnak, hogy az ember arra van itt, egy sikertelenségre van kárhoztatva, tehát egy felbukásra, egy megbukásra, de hát úgyhogy természetesen a Csupó Gábornak, hogy az én történetem nem illett ebben a képbe.
Hát ha jól tudom, 72 platina lemez van, amiben közreműködtél, számtalan aranylemez, úgyhogy nem akármilyen karrier van mögött az elmúlt 50 évben, de ha már visszatérhetnénk egy picikét a 70-es évek közepére és a sportvonalra, említetted, hogy mikor megérkeztél Münchenbe, a 70-es évek közepén milyen sztárokkal dolgozhattál együtt, akkor például Karl-Heinz Rummenigge-el is futballozott, Beckenbauer, Müller, ilyenek voltak a Bayern Münchenben, hát hogy sikerült elkerülned az olimpiai stadiont, hogy nem mentél ki megnézni ezeket a gigasztárokat?
De gyerekek, ez most nagyon rosszul fog szólni a hallgatóknak, de én 8 napot egy héten húzolat, én nap dolgoztam. A stúdióban. Én azt sem tudtam, hogy mikor van vasárnap. Úgyhogy az ember idejön nincstelen, nül szokvá, a cipője mellett járva, tudod, szót nem beszéltem németül, és hát a Klaus Dollinger, aki nem tudom most kinek mond a neve, még valaki, hatalmas német zenész, ő bevitt engem ebbe az őrületbe, és ott első nap bizonyítani kellett. És ott benne voltam ebbe a sodrásba, hogy azt sem tudtam, hol vagyok, csak csináltam, letették előttem a kottát, aztán játszottam. Néha azt sem tudtam, hogy kinek a lemezén. Utána megkérdeztem, hogy most kinek a lemezén játszottam. Úgyhogy ez egy azt, szóval, hogy mondjam, szóval Komcsiknak volt egy, van egy kis igazság abban, hogy a disztizálást az tulajdonképpen egy elég komoly kihívás, tehát hogy gyökeret verni egy új országba, egy új, tehát nagyon sok honfitársnak nagyon jól sikerült ez a dolog, sok tudósnak, művésznek, de nem egyszerű, tehát ez nagyon komoly kihívás, és ennek vannak aztán ára, például az, hogy nem találtam meg az utat az olimpiastól.
Na, hát ezt sajnálhatod, pedig mindenki irigyelt volna téged, hogy ilyen sztárokat láthatsz, viszont, mint említetted, 2013-ban a triplázós évben megismerkedtél Rummenigével, és azóta baráti kapcsolatban vagy a vezérkarral. Ez mit jelent, hogy időnként együtt vacsoráztok, meccsek után együtt elemezgetitek a történeteket, vagy mit jelent ez a kapcsolat a Bayern vezérkarral? Illetve ismered-e a játékosokat például?
Természetesen, tehát ennek van egy ilyen metodikája, hogyha nézitek a meccseket, akkor ugye mindig látjátok, hogy fölvágja a tévé, bevágja a képeket, amikor fönnülünk azon az részen, amit úgy hívnak, hogy akvárium, tehát ami mögötte van, ahol mi ott összejövünk, csak előtte vannak a mi üléseink, ami le van az ilyen lezárt részben. És akkor, amit tudom, a múltkori meccsen a vicekancellárra voltam ott, meg a bajor parlament elnöknőjével, két barátom, és akkor így beszélgettünk, ugye velük, akkor ebédelünk előtte, és akkor általában 2 órával a meccs előtt megyünk ki, akkor találkozunk, mindenkivel beszélgetünk, de akkor a vezérkar akkor már ugye len van a katakombákba, aztán a meccs után mi is lemegyünk, de amikor már, és van utána mindig egy ilyen kis 2-3 órás bele a késő éjszakában én üldögélünk a vezérkarral, ugye Ján Krisztián Drézen, aki most az elnök, ráadásul ő is itt lakik a Stambergi tónál, mint én, csak egy kis városkával odébb, úgyhogy mit ugyanabban a sörkertbe járunk egyébként, ugye én jövök a Kenummal, a Tóparti házamból átjövök Kenummal, ő meg lejön biciklivel a hegyről. Úgyhogy kialakult egy már jó ide egy barátság, és így jött az, hogy vacsoráztunk egy meccs után, és akkor ott, vagy mi is borozgattunk, és akkor ott volt a tányér a látét alatt, az, hogy rúgtuk Budapest, ugye. Úgyhogy reménykedjünk abban, hogy már én mindenképpen mondtam, a hivatalos banket utáni házi buli, azt majd én rendezem.
Na hát reménykedjünk benne, bízol benne, hogy a Real Madrid ellen tovább jut a Bayern, és ott lesz az elődöntőben? A Real ellen mindig nagyon nehéz.
Hát most térjünk át a sportra. Ez egy pszichológiai dolog. Szerintem most éppen jobbak vagyunk. Tehát, hogyha a kompány nem esik be a Pep Guardiola drámába, hogy most majd, hogy valamit érdekeset csinálni akar, hanem egyszerűen a legjobb felállás föláll, és a Kane, Gnabry lesznek középen például, tehát a Kane előbb, Gnabry mögötte, és a legjobb felállásban állunk föl Madridba, akkor 2-1-re megnyerjük, ez az én prognózisom.
Na, ez jól hangzik, igen.
Ha nincs kísérletezés, ez mindig ez a félelem, hogy valami kísérletezgetés lesz. És akkor itthon meg megverjük a Real Madridot, és szerintem, hogyha a Real Madridot sikerül megverni, akkor viszont már teljesen mindegy, Liverpool meg Paris Saint-Germain, az már nem akkora kihívás. Itt a Real Madrid a félelem keltő. Ugye, mert olyan régóta nem sikerült a Real Madrid ellen nyerni. Tehát gyakorlatilag Liverpooltól vagy Párizstól nem annyira. Mert most kell győzni, és most ráadásul Madridban kell győzni. És hogyha, mondom, szerintem azon múlik, ha nincs kísérletezés a felállásnál, akkor nem lesz gond.
És hát akkor jöhet a döntő Budapesten, akkor kocsiba pattansz, május 29-én, és már 29-én itt vagy Magyarországon, és mész a Puskás Arénába szurkolni a Bayernnek, így tervezett?
Ez egyértelmű, úgyhogy már minden elő van készítve, úgyhogy én abból indulok ki. Beszélgettünk a srácokkal, a fotistákkal, meg a hivatalos vezetéssel, ők természetesen feltételes módba kell tenniük mindent, tehát ez az ő része. Ő részük. Nekem, mint zenésznek az a részem, hogy álmodozzak és mindent megtegyek arra, hogy az állam balról is váljon.
És ebben a bizonyos Road to Budapest dalban elhangzik Kénnek is a neve, Olizének is a neve, úgyhogy játékosokat is sorolsz fel, mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg ezt a dalt, és hát reméljük, te legalábbis reméled, és a Bayern szurkolók remélik, hogy ez felhangzik ez a dal majd itt május 30-án Puskás Arénában. Leszli László, nem tudom, hogy mondhatom, valamit árulj még el nekünk, mitől különleges ez a Bayern család? Mi ez a bizonyos Mia érzés, amit hallunk mi a világban, de ezt csak ti érzitek igazából ott Bajorországban.
Ez egy jó bajor mondás, ez rátérek, tisztázzuk, hogy Leszli vagy László.
Igen.
Ugyanis mi, amikor a menekült táborban nagyon jó barátom, a Szűcs Laca volt velem, és mindenki, aki Lászlót mondott, mind a ketten megfordultunk, ugye minden együtt csináltunk, a zenész barátom. Ő mondta, hogy figyelj, földobjuk az első márkát, és akkor kisorsoljuk, hogy kiből lesz Leszli. És így rám jutott egyébként nektek, mint a Laci, úgyhogy tök mindegy. Ez csak így, egyébként én sajnáltam is, hogy így elvesztettem a magyar keresztnevet, úgyhogy a fiamat Gábor Lászlónak hívják, és ennek megfelelően édesapámat is Lászlónak hívták, úgyhogy csak egy ilyen fogadás volt, meg sorsolás, most már így van, ahogy van. Na, de most mi az? Mert ezt akarjátok tudni. Ez egy egészen különleges dolog, és ez nem csak az FC Bayernre vonatkozik, hanem az egy kicsit az, mi itt Bajorországban ez minden más. Tehát mi úgy érezzük, hogy ez nem igazán Németország, ez egy úgy hívják, hogy szabad állam, tehát szabad bajor állam, tehát akinek van egy alkotmánya, és nem pedig úgy, mint a Német Szövetségi Köztársaságnak csak alaptörvénye, tehát, és itt minden más. Ez az egész bajor életvitel, ez a mentalitás, ugye sokkal közelebb áll a magyarhoz, meg az osztrákhoz, mint mondjuk a poroszhoz, ugye egész életükben háborúztak is egymással. Tehát ez egy, és ehhez tartozik ez az FC Bayern gén, az hogy mi más, mindent másképpen csinálunk, de egyébként ez a politikára vonatkozik, a kultúrpolitikára vonatkozik, a zenére. Eleve az, hogy itt az Oktoberfestre, a sörkertekre, ugye, hát egyáltalán miért van sörkert, ugye, mert az bajor király azt mondta, hogy gyerekek, az nem lehet, hogy a szegény ember nem tud elmenni étterembe, mert nem tudja kifizetni, akkor legyen olyan, hogy hozzák a kis elemózsiát a kosárba, és csak a sört kell megvenni a sörkertben, mert összes mást azt szabad hozni a hazúról. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a drága étterem mellett ott a sörkert, hogy mindenkinek, de ugyanúgy, mint a bajor gyönyörű tavaknál, a tóhoz oda kell tudni férni a népnek. És ez egy ilyen különleges világ, hogy politikailag is mindig minden más, itt például a CDU, ugye mondjuk így a magyar hallgatóinak, hogy a most aktuálisan a Friedrich Merz pártja, vagy az Angela Merkel pártja, az itt nincs Bajorországban, itt van egy CSU, egy másik, tehát ez, akik csak úgy koalícióban vannak, ilyen testvérpárt, tehát itt minden más, és ennek megfelelően az FC Bayern képviseli ezt, hogy mi minden másképpen csinálunk, tehát itt minden egy kicsit bajorok, azok nyíltan szeretik a hazájukat, ugye, az meg ez már nem egy modern fogalom. Magyarországon most ez nehéz így elmagyarázni, mert Magyarországon ez egy természetes dolog, hogy az ember szereti a hazáját. Ez mondjuk egy ilyen nyugati liberális társadalmak már nem annyira természetes. Ez elég konzervatívnak tűnik ez a fogalom, a lokálpatriotizmus. De ez Magyarországban másképp működik, hogy itt mindenki, mikor októberfasz 16 napja van, akkor ott kiveszi az ember a bőrgatyát a szekrényből, felveszi az ember a népviseletet, és itt az egész ország népviseletben van. Tehát, vagy itt a vasárnap, amikor elmennek a nagy családok a sörkertbe, akkor jó idő van, akkor népviseletben. Tehát ez elképzelhetetlen lenne Berlinbe például, vagy Düsseldorfba, vagy akár Hamburgba. Úgyhogy, és ennek a megfelelő ez a mizami, hogy mindenki adaptálódik. Itt látod, amikor a FC Bajor népviseletben veszi át a bajnoki címet, vagy Bajor népviseletben megy el, pedig akárhon származnak is a tagok, a focisták, úgyhogy ez egy összekötő erő, ez egy kicsit hasonló, mint nekünk magyaroknak, hogy a magyarságot, ugye nem beszél le az ember, mint egy téli kabátot tavasszal. A magyarság az egy életre szóló, hogy mondjam, egy elhivatottság, és egy elkötelezettség, egy hovatartozás, egy gyökér, és egy iránytű is.
László, akkor egy utolsó kérdés, akkor most a következő hónapokra neked az a legnagyobb vágyad, hogy a Puskás Arénában felhangozzon ez a bizonyos Road to Budapest dal, és ezt követően Kál, Olizé, Kane, Musiala, Gnabry és a többiek a nagyfülű trófeával, a BL serleggel ünnepeljenek?
Hát ez a terv, mondjuk inkább így.
De ez a vágyad is.
Úgyhogy én megírtam a dalt hozzá, de most meg... összes többit a srácoknak kell összehozni, úgyhogy...
Na, mi pedig hallgatjuk ezt a dalt, és nagyon-nagyon köszönöm a zeneszerző, szövegíró, producer, előadó Leslie Mandokinak, hogy a rendelkezésünkre állt, és akkor még sok-sok szép dalt írjál nekünk, és hogy azokat játszhassuk itt a rádióban.
Köszönöm szépen, és aztán augusztusban, mint mindig, fogunk koncertezni Budapesten az ünnepek előtt, augusztus 19-én várunk mindenkit szeretettel.
Ott leszünk, köszönöm szépen Leslie Mandokinak.
Köszönöm szépen.
Leslie Mandokival 2026. április 2-án beszélgettem, még a Bajnokok Ligája negyed döntők előtt. És figyelték, mit mondott a világhírű zenész a Real Madrid-Bayern München meccs várható eredményéről? 2-1-es müncheni győzelmet. És mennyi lett az eredmény a Bernabeu-ban 5 nappal később, április 7-én? 2-1-es müncheni győzelem. Vagyis nem csak a zenéhez élt a legmagasabb szinten az egykori Genghis Khan motorja, hanem a focihoz is. Mégsem csendülhetett fel a Bayernnek írt Road to Budapest című dal a szülővárosában, mert a Bayern nem jutott el a Puskásba. A miértről is szó lesz a folytatásban.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A címvédőt legyőzve döntős a női kard csapat. Súlyos a vízhiány az ország több pontján. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női kard csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákat bravúrosan 45-44-re múlta felül az elődöntőben. A magyarok 3 év után vívhatnak ismét az aranyéremért, mégpedig a kínaiakkal, magyar idő szerint 12 órától. A döntőt élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Nem jutottak negyeddöntőbe a VB-n a férfi párbajtőrözők. Egy sima, brazilok elleni győzelem után a 16 között ráadástussal kapott ki Dél-Koreától a magyar férfi párbajtőr válogatott. Így legjobb esetben csak 9. lehet a hongkongi vívó VB-n. A magyar együttes abban az összeállításban szerepelt, amelyben 2024-ben olimpiai aranyérmet nyert, vagyis Nagy Dávid, Koch Máté, Siklósi Gergely és András Fitibor lépett pástra az együttesben. Nagy meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajakkettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes, rutinos egységet is maga mögé utasított. Többek között az idei EB 6. Csikós Zsóka, Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznanyi világbajnokságon. A 24-szeres Grand Slam tornagyőztes szerb Novák Djokovic és a női teniszezők világelsője, a fehér orosz Arina Sabalenka együtt indulnak az amerikai nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében, amelynek küzdelmeit a torna felvezetéseként még az egyes versenyek előtt mindössze 3 nap alatt bonyolítják le.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország 3/4-ében súlyos a vízhiány. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna. Emiatt a paksi atomerőműben tegnap estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése ellenére is biztonságban van. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Magyarországon mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, az éves termés jellemzően 10-20 ezer tonna, de kedvezőtlen évjáratokban ennél jóval alacsonyabb is lehet. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves Kecskemét táncegyüttes ad közös gála műsort.
Közlekedés.
Dolgoznak az M0-es keleti szektorában az M5-ös felé, az alacskai pihenőnél lezárták a külső sávot, 8 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Többnyire mindenütt derült az ég. Az Alpokalján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. május 30-án először rendeztek Budapesten foci bajnokok ligája döntőt. A címvédő PSG és a régóta BL győzelemről álmodó Arsenal részvételével. A mérkőzés napján Balogh Balázs volt a Nemzeti Sport Rádió műsorvezetője, és a döntő előtt a stadionban szurkoló Somogyi Zsófival és a Hősök terén tartózkodó Kreisz Bálinttal beszélgetett.
Tehát az, hogy a hangulat az hidegrázos, készülnek már ugye mindenki hangolódik a párizsi ultra szurkolók, szinte már teljes egészében itt vannak, de az Arsenal oldalon is azért ugye látok még üres helyeket, de valószínűleg is már itt tartózkodnak a Puskás arénában. A kapusok már kijöttek mindkét oldalon, és melegítenek, készülnek a 6 órakor kezdődő döntőre. Hát mindkét oldal nyilván megkapta a maga szurkolói és ellenszurkolói fogadtatását, ilyenkor ugye felhangzik, felrobban, ha lehet ezt mondani, az egész Puskás aréna, úgyhogy én azt mondom, hogy lassan már amúgy teltház is lesz, de azért még látok bőven üres székeket, de rengeteg állnak sorokba a különböző italok elfogyasztása érdekében. Egyébként most éppen vonul le a pályáról két nagy legenda, persze nem vagyok annyira közel a pályához, de ha jól látom, akkor Pierre Henry és Alessandro Del Piero volt, akik ott a kezdő, a pályának a kezdő pontján a saját maguk felvezető műsorát végezték. Pierre Henrynak 20 évvel ezelőtti BL döntőről nem lehetnek jó emlékei, de biztos bízik a mostani sikerben. Egyelőre hatalmas hangolódás, a szurkolók a maguk ünnepi ceremóniáját közösségekbe formálódva töltik. Én olyan helyen ülök, ahol sokan vannak a magyarok, magyar mezekben is vannak, én is magyar mezben érkeztem. Úgyhogy hangolódás egyelőre, és hatalmas, tényleg libabőrt okozó hangolódás, ami jelenleg zajlik. Mondom, egyelőre még csak a kapusok, akik a pályán tartózkodnak. Jelenleg ez a helyzet itt, és természetesen a műsorvezetők is a saját zenéikkel próbálják a hangulatot fokozni.
Két kérdés, az egyik, hogy egyedül mentél vagy a gyerekekkel, illetve a másik, hogy mit tapasztaltál útközben, mit képeket láttunk arról, hogy micsoda tömegbe verődve jöttek a szurkolók?
Nagyon remélem, hogy egyszer, ha már a magán félámra utaltál, hogy egyszer a gyerekeim is ilyet átélhetnek, természetesen nem. Egyedül és egy ismerősömmel érkeztem, és mondhatom, hogy tényleg nagyon hálás vagyok. Én alapvetően egyébként, amikor elindultam, akkor már nyilván, ahogyan jöttem befele a metró állomáson, egyre nagyobb tömegekkel találkoztam. Érdekes egyébként, hogy inkább Arzenál szurkolókkal találkoztam, és nyilván engem, ahol én ülök, az A-szektorba küldtek, vagy az A bejáratok felé, ez az Arzenál kaput jelenti, tehát itt most így ezt a két besorolást adták a bejáratoknak. Nyilván van egy Paris Saint-Germain oldal is, már a metrónál ugye ki volt küldve, hogy merre menjenek a szurkolók. Úgyhogy én ilyen tapasztalatokat láttam, illetve azt még elmondom, hogy amúgy mindenki ilyenkor magára ölti persze a futballát, van ég Budapest, és magára ölti a kedvenc mezeit. Ugye én említettem, hogy nagyon sok magyar mezben lévő szurkolót is láttam, de láttam Real Madrid szurkolót, láttam Brazil Ronaldo mezben szurkoló embereket, láttam Róma szurkolót is, szóval mindenki ilyenkor tényleg a maga identitását is kifejezi, hogy a futball ünnepen mindannyian tudjuk, hogy a Bajnokok Ligája döntő az részben két csapatról szól, éppen majd egyről, de azért ez a futball ünnepe.
Végezetül még egy kérdés, egy régi rádiós kérdés, ki nyer ma?
Igen, ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és képzelt, hogy én nagyon sokszor megváltoztattam a véleményemet, de én azt gondolom, bár nagyon sok minden szól az Arzenál mellett, de azért a többség a Paris Saint-Germain, a papír forma, vagy a mutatott forma, ugye a Paris Saint-Germain győzelmét mutatja. Egyébként, ha már itt a Puskás Arénáról beszélünk, én van pár érdekes szál, ugye 2023-ban rendeztek itt Európa Liga döntőt, akkor ugye a Sevilla legyőzte büntetőkkel a Róma csapatát, és akkor Luis Mendilibar, spanyol edző vezette Sevilla csapatát, Luis Mendilibar utánpótlás korban edzője volt Mikel Artétának, és ugye Puskás Arénában nyert Mendilibar edzőként, hát ha ez a szál is ott mozog a spanyol Mikel Artéta fejében is. Vannak érdekes szálak, érdekes sztorik, mindenképp történelmi lesz. Én szerintem a Paris Saint-Germain fog nyerni, és a Real Madrid után a második klub lesz, amely címet tud védeni, de ha az Arzenál nyer, akkor is történelmi tettet hajtanak végre első BL címükkel, úgyhogy én nekem igazából egy jó meccs, ami a vágyam.
Köszönöm, Balázs, és köszöntöm a hallgatókat is. A Hősök terén elképesztő hangulat. Elnézést kérek, hogy esetleg hangzavar van, de itt a felállít a szurkolói zónában kicsit sok a hangfal körülöttem, de már ide is kirakták a megtelt táblát, ami nagyjából 20-25 ezer embert jelent. Ennyien fértek be, és most az van, hogy ha kimennek szurkolók a Hősök teréről, a szurkolói zónából, akkor jöhetnek be újak. De egyébként akik lemaradtak, vagy most érkeznének, azoknak sincs mitől aggódniuk, hiszen az Andrássy utat végig felállították kivetítőkkel, ahol lehet nézni az élő közvetítést. Úgyhogy aki esetleg nem jut be a Hősök terére, az se csüggedjen, nyugodtan jöjjön ki ide, mert át lehet élni a hangulatot. Mi itt vagyunk bent, és a szponzorok még a saját aktivitásaikkal készülnek, de hamarosan azért szépen lassan a mérkőzésé lesz a főszerep. Itt már a helyi műsorközlő elkezdte spanolni a szurkolókat, kérdezte, hogy ki az, aki az Arzenát, és ki az, aki a Paris Saint-Germain támogatja. Tegnap sokkal több Arzenál szurkoló volt, most egy kicsit kiegyenlítődtek az arányok, de azért még az Arzenál drukkerei mindig túlsúlyban vannak, de ahogy tegnap is mondtam, akik esetleg hallgatták a bejelentkezést, nem csak a két csapat rajongótábora van itt, lehet látni argentin mezeseket, brazil mezeseket, Barcelona mezeseket, olyan csapatok is itt vannak, legalább a szurkolóik révén, akik egyébként nem jutottak el a Budapesti Bajnokok Ligája döntőbe, ami nyilván minden csapatnak az álma volt. A tegnap még a BL trófea is itt volt, egy órás sor volt azoknak, akik fotózkodni szerettek volna. Jelentem, a BL trófea már a Puskás Arénában van, úgyhogy nem kell attól félni, hogy esetleg nem találnák meg a díjátadó ceremónia előtt, nem vitte el senki. Viszont aki még esetleg most érkezik, annak a Városligeti tavon itt van a BL trófea felállított 10 méteres mása, ami úszik a Városligeti tavon, ez egészen elképesztő látvány, és a Bajnokok Ligája döntő történetében is egyedülálló dolog. Ilyet még egyik ország sem csinált korábban, úgyhogy Budapest ebben is mutat a többi városnak.
Somogyi Zsófi említette, hogy nagyon sok csapat mezét látja ott a szurkolók között, ő magyar válogatott mezben van, te hogy érkeztél?
Igen. Én tegnap bevásároltam a Bajnokok Ligája döntős pólót, ami rajta van a két csapatnak a logója, az Arzenál és a Paris Saint-Germain, rajta van a gyönyörű BL trófa, rajta van a Budapest buszutat felirat, és a Puskás Aréna is, úgy gondoltam, hogy ez egy tökéletes emléke annak, hogy hazánk és a fővárosunk ilyen jeles mérkőzést rendez. Úgyhogy én ezt megvettem tegnap, és ma már úgy gondoltam, hogy a döntőben ehhez illő módon szurkolok, de egyébként is sétáltam, vele egy magyar mezes, úriember, úgyhogy itt is vannak magyar mezes szurkolók, és Szadi mezest is láttam már nem sokkal korábban, de Újpest szurkolóval is találkoztunk, úgyhogy a magyar bajnokság is képviselteti magát legalább ebben a formában.
Na azért ilyen könnyen nem szabadulsz. Szerinted ki fog nyerni, kinek szurkolsz?
Én abban bízom, hogy egy jó mérkőzés lesz, és megszakad a 2018 óta tartó sorozat, ugyanis legutóbb 8 éve volt arra példa, hogy mind a két csapat gólt szerezzen a döntőben. Bízom benne, hogy ez most megváltozik, mert az nyilván jó lenne a Puskás Arénának. Igazából olyan szempontból az Arzenál sikeres, különlegesebb lenne, hogy ugye az elmúlt 70 napban feldolgoztuk a BL döntők történetét itt a Nemzeti Sportrádióban, és mindig, amikor egy csapat először nyert trófát, arról külön is megemlékeztünk, az Arzenálnak ugye ez az első serlege lehetne, tehát az úgy kerülne be a történelemkönyvekbe, hogy az Arzenál Budapesten ért fel a labdarúgás csúcsára.
Ez volt a meccs előtt, most pedig jöjjön a mérkőzés összefoglalója Katona Lászlótól.
Címvédés, bevette Budapestet a párizsi sztárcsapat. A Puskás Arénában rendezték az európai klubfutball koronázási ünnepségét, a 2025-26-os Bajnokok Ligája döntőjét. A címvédő francia Paris Saint-Germain és a története első BL győzelmére hajtó Arsenal csapott össze. Mikel Arteta és Luis Enrique taktikai párbaja azonnal a legmagasabb fordulatszámon pörgött fel. Az Arsenal nem ijedt meg a címvédőtől, és már a 6. percben sokkolta a párizsi védelmet. Egy tűpontos akció végén Kai Havertz talált be Safonov kapujába, korai előnyhöz juttatva az ágyusokat. A gól után a PSG átvette az irányítást, labdabirtoklási fölényt alakított ki, de az Arsenal fegyelmezett, mélyen meghúzott védelmi vonalán nehezen találtak rést. Az első félidőben az angolok kontrái folyamatos veszélyt jelentettek, Bukayo Saka révén többször is közel jártak az előny megduplázásához. A fordulás után Luis Enrique szerkezeti módosításai beértek. A francia nyomás a 65. percben érett góllá, amikor a PSG 11-eshez jutott. A labda mögé Ousmane Dembélé állt, és maga biztosan értékesítette a 11-est, kiegyenlítve az állást.
Huge moment in the final. Dembélé, sit right the wrong way! And the champions are on terms! He didn't score in last year's final. He thought he'd better do something about that.
A rendes játékidő utolsó negyed órájában mindkét menedzser igyekezett frissíteni. Az Arsenalba érkezett többek között Viktor Gyökeres is, hogy fizikai erejével megbontsa a párizsi védelmet. A rendes játékidő végül nem hozott döntést, a hosszabbításra pedig már a PSG-nek a legfontosabb láncszeme Dembélé nélkül kellett kifutnia, akit sérülés miatt le kellett cserélni. A ráadásban az Arsenal egy komoly büntetőgyanús szituációnál reklamált Daniel Zibert játékvezetőnél, de a síp néma maradt. Mivel a 120 perc alatt nem esett újabb találat, következhetett az orosz rulett. A játékosok lába jó rész nem remegett meg a 11-es párbajban, viszont a második körben a londoni Ezé, majd a párizsi Nuno Mendes is hibázott. Beraldo az 5. körben belőtte a 11-est, Gabriel azonban hibázott, fölé vágta a labdát, ami azt jelentette, hogy a PSG 4-3-ra megnyerte a büntető párbajt, és magasba emelhette a kupát. A találkozó után a főszereplők is nyilatkoztak, Doué a 11-esét belőtte, majd elmondta a véleményét.
We are so, so proud tonight, so happy.
Annyira, de annyira büszkék vagyunk ma este, boldogok és hálásak vagyunk. Kemény meccset játszottunk egy kiváló csapattal, gratulálunk nekik is, mert remek idény futottak. De most ünnepelünk csapatként és családként is, mert megérdemeljük. Ez őrület, őrület, először kiélvezzük a sikert, majd jön a munka és az újabb munka. Még többet szeretnénk elérni. Fiatalok és becsvágyóak vagyunk, szóval a következő idényben újra nekivágunk.
A csapatkapitány Marquinhos gondolatai.
Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
A georgiai hős Hvicsa Kvaratskhelia következik.
Az első 5 percben gólt kaptunk, de visszajöttünk. Nem törtünk meg, tovább tudtunk összpontosítani. Luis Enrique hihetetlen edző, mindig pozitív marad, és nagyon büszke vagyok, hogy az ő csapatában játszhatok. Köszönöm neki is ezt a győzelmet.
Londoni oldalról Declan Rice nyilatkozik.
Take a lot of perspective from how far we've come as a group, you know.
Megsemmisítő 11-esekkel elbukni a Bajnokok Ligája döntőjét. Hihetetlen idén futottunk, ez volt a 63. meccsünk, mindent beleadtunk, de a 11-es párbaj már olyan, mint a lottó. Néha még a legjobb csapatok is elbuknak ezen. Együtt nyerünk és veszítünk. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra.
Ez volt az első alkalom, hogy a Puskás Aréna adott otthont Bajnokok Ligája döntőjének. A magyar főváros hibátlanul vizsgázott házigazdaként, a Hősök terén rendezett UEFA Champions Festival és a Pap László sportarénában tartott legendák tornája is hatalmas sikert aratott. A Paris Saint-Germain a Real Madrid után a második olyan klub lett, amely képes volt megvédeni a címét a Bajnokok Ligájában. A tavalyi Internazionale elleni 5-0-ás gála után ez a mostani siker sokkal keményebb munka gyümölcse volt. Az Arsenal átka folytatódik, az ájusoknak továbbra sem sikerül felülniük Európa trónjára. Legutóbb 2006-ban játszottak döntőt, akkor a Barcelona ellen buktak el, és 20 évvel később 2026-ban ismét meg kellett elégedniük az ezüstéremmel. Ráadásul a lehető legfájdalmasabb módon, 11-es rúgások után. Kovács Kálmán, a magyar válogatott egykori támadója, Franciaországban az Auxerre és a Valenciennes csatára is volt. Ráadásul a szombati mérkőzésen a helyszínen is ott volt. Szabó Bence interjúja.
Nekem nagyon nagy élmény volt, mert először önkéntesként voltam a mérkőzés előtt a gyepen, és pont a Paris Saint-Germain trappóját kellett lobogtatnom, és ez tök jó érzés volt, hogy ennek a mérkőzésnek a részese lehettem így, és utána az első negyed óra után fölmehettünk megnézni a mérkőzést. Érdekes volt, mert a Paris Saint-Germain szurkolók közé mentem, és két embert megkérdeztem, hogy hogy esett az első gól, mert nem láttam, és mind a kettő csak angolul beszélt, úgyhogy vagy megváltozott a Franciaországban a nyelvjárás, vagy annyi külföldi kísért el a Paris Saint-Germain-t is, tehát most már nemzetközi csapat lett. Nagyon nagy élmény volt, mert mondjuk a szünetben láttam egy Ödegaard nevezetű mezben egy hölgyet kislattyogni a mozdóba, mert szegénynek volt valami térműtétje, és mankóval ment, és a kutya nem szólt hozzá, senki nem bántotta, nagyon jól megnézte a Paris Saint-Germain szektorba a mérkőzést, és a végén, mivel a Paris Saint-Germain oldalára rúgták a 11-eseket, ezért nagyon sok Arsenal szurkoló átjött, mert hogy közelebb legyen a kapuhoz és jobban lássa, és teljesen jól el voltak a szurkolók. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz később esetleg balhé, de a stadionban biztos, hogy nagyon jó hangulat volt, és mindenki egy futballünnepet élt végig. Én azt gondolom, hogy játékosok nagyon-nagyon elfáradtak. Amikor a Vitinját lecserélték, akkor a Paris Saint-Germain támadó játéka egy kicsit meghalt, és onnantól kezdve már ilyen passzív labdaadogatásba ment át. Ott már nem volt bennük a gól, és az Arsenal viszont arra blazírozott, hogy egyet talál, és nem fog gólt kapni. Hát kapott egyet 11-esből, és így 11-esek döntöttek a végén. Hát ez meg Lutrit, nagyon sajnáltam mindenkit, aki kihagyta. Látszott azokon a játékosokon, akik berúgták, hogy mekkora felelősség, vagy mekkora súly esett le a vállukról azzal, hogy be tudtak találni a kapuba. Szinte nagyobb öröm volt, mint egy rendes mérkőzésen szerzett gólnál. És ez mutatta, hogy nagyon nagy feszültség volt ebben a mérkőzésben.
Ezt a döntőt, győzelmet a párizsiak jobban megérdemelték?
Igen is, meg nem is. A labdabirtoklás, igen, azt láttam, hogy 72-28, tehát hogy többet volt a párizsiaknál a labda, de a végén a Párizs teljesen elkészült az erejével. Tehát én azt éreztem, hogy ott esetleg egy kontrából megugorhat. Nekem az volt a meglepetés, hogy mindenki azt mondta, hogy az Arsenal kerete mélyebb, és tényleg a padról többet tudtak hozzátenni a játékhoz. Bárkolának volt két elfutása, de azon kívül annyi ereje volt körülbelül, mint nekem a lelátón, tehát hogy átsorgott végig. Én sajnáltam, hogy nem kezdő, de most már egyetértek az edzővel, hogy miért nem teszi be a kezdőcsapatban, hanem 90 perces játékos. Nekem a tévén keresztül nem ez jött le, de így élőben látni érdekes volt és tanulságos.
Amióta a Bajnokok Ligájának hívják ezt a sorozatot, egyedül a Real Madrid volt az a csapat, amelyik duplázni tudott, ugye ők tripláztak is. Igen. Igen, és ugye a Paris Saint-Germain most a következő együttes, amely erre képes volt. Szerinted mennyire lesz ez egy ikonikus csapat, hogyha majd évek múlva visszatekintünk, illetve mennyire van benne az a levegőben, hogy a következő éveket meghatározza majd a Paris Saint-Germain, mert ugye nagyon fiatalok ezek a játékosok.
Igen, és azt gondolom, hogy a francia foci azért nagyon tartalmas, és nagyon sok jó játékos van, és a Paris Saint-Germain ebből a francia fociból is kimagaslik. Tehát, hogy, de érdekes volt nekem az, hogy az idegen légiósok mezei voltak inkább a lelátón. Tehát, hogy ez meglepett, hogy kevés francia játékosnak a mezével találkoztam a lelátón. Meglepően sok külföldi volt. Amikor én Franciaországban játszottam, akkor sokkal sovinisztábbnak éreztem a francia népet. Most már azért változott, úgyhogy nemzetközi. Akkor is mi azt mondtuk mindig, hogy az elefántcsontpartiak és a gyarmatokról érkezők azok bevándorlók és külföldiek, ők viszont saját nemzet egyik tagjának tartották őket, tehát ők ezzel véletlenül se foglalkoztak. De érdekes egy kicsit, hogy változik a francia mentalitás is.
Az első budapesti Bajnokok Ligája döntőt tehát a PSG nyerte, de rajta kívül nem csak magyar sportrajongók, de a teljes magyar nép nyert ezzel az eseménnyel. A meccs több éves előkészületeiről, magáról, a nagy döntőről és az azt követő feladatokról, a szervezés két kulcsemberével, fél hónappal a hármas sípszó és a reflektorok kikapcsolása után beszélgettem, mert reménykedtem, hogy addigra már kipihenték magukat. Mindjárt ezt hallják itt a visszajátszásban.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. május 30-án először rendeztek Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőt. A mérkőzés után bő fél hónappal a szervezés két kulcsemberével, Dinnyés Mártonnal, a döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével beszélgettem.
18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodszorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni. A következő egy órában köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét, és
üdvözlök mindenkit.
És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
Én is üdvözlök mindenkit.
Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napért véget a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökön szól természetesen a kérdés, arra a pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő, és akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai.
Kettő szeptemberben, de
25-ben már,
25-ben.
Már, 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de mi életünkben számos kísérő esemény, minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
Ennek a megszervedéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest,
igen,
2026.
Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, Szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne. És mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euró 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondani, hogy te hallgattad, Marci?
Szerintem azért igen, mert még kicsit...
Mert visz, én igen egyébként. Tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam el kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és itt kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VH-döntő.
Szerintem az a Covid, amiről beszélsz, az jött korán. A Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogyha ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs ez a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy hibátlanul. Európai szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrod.
Hogy
ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendégcsapat a 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszasan. Menjünk bele egy kicsit számháborúba az újságírók terén például.
Most itt fölveszem a szemüvegemet. Baricsa Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezett. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribűnről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, na hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam. Nagyon kevés ez olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefelé jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
A hatos
nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
A világ legszebb helyéről, a Városligetről végül is.
Így van, onnan érkezve, de a meccs után csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont, vagy kora esti időpont. Mert ugye azok kedvéért, akik nem követték a fejlődés történetet, ugyebár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odaállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se, hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
Magyar francia, ez az egész. Ude meleg volt.
Ude meleg volt az erdély.
Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mond, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
És mit kell ilyenkor tenni?
Ilyenkor ugye ez nem a stadion, ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a puskát, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, koranyári délutánon BL döntőt rendezni, az majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
Itt a lehetőség egyébként, ugye jövő évi Madrid döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak.
Tehát
az is egy fantasztikus. Tehát a gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésen volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, nem az uszad a környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
Így van.
Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországba dolgoztunk az Európa-bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgőbontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszínre, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt, hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni. 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő, hogy az egyik pillanatban NFL elkapó Odell Beckham Jr.-t kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckhamék tartanak műsort az egyik skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofibb stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS, Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció, milyen berendezés,
a legendák tornáját,
ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg. Úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken. Nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenben. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
A legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták a németek, azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországba, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az úgynevezett...
Fogatosan legyen kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mind hozzáállásban, mind kivitelezésben, és például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették. 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ez fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mélykaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
Még egyet, ha erre rácsatolték, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést, közvetlenül megelőzem, vagy a mérkőzés alatt.
Biztonsági okokból?
Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek, mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne,
és nem csak
Budapesten
ez volt,
megvalósítható.
Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát az nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abba, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön dazán.
Néha jobb, mint a meccs.
Ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc, döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 percre jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikáció oldalról, mind a te oldaladról.
Így van.
Milyen bővítések voltak itt?
Az MLS oldalán...
Mekkorára is kellett feldúzzasztani a létszámot?
Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
Tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
A biztonsági szolgálatok.
Ez Magyarországról 19 ezer?
Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
tényleg mondjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy jelöntőn, vagy lakörül, vagy kicsit kevesebb. De hogy ennek a mennyi az, azt mondja, hogy az egy harmada, aki akkreditált.
Hát annyi, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Sőt, igazából többen.
Kik ezek a 19 ezerek?
19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3 ezres biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben, tehát
elejére
is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
Így van, tehát ahogy a Marci mondta, körülbelül 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 30-35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott. Mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk. Tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 51
így van, így van, így van.
Tehát volt, ezt így kell elképzelni.
Egy pozícióra.
Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
Na, innen folytatjuk a beszélgetést a Bajnokok Ligája a döntőről, Dinnyi és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével is, Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
18 napja volt Budapesten az a bizonyos történelmi Bajnokok Ligája labdarúgó döntő, ami az első volt, és reméljük, hogy ez tényleg első lesz a sorról, és majd még sok fogja követni. Hát erről beszélgettünk az elmúlt fél órában Dinnyi és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és szokorrádión hallgatták a vasárnapi koktélt, én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk, ehhez képest, amit Ádám itt elmondott az elmúlt percek során, döbbenetes. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyből 16 ezer dolgozó volt a BL döntőn. Ez milyen feladat volt, ami új volt ezen a budapesti BL döntőn?
Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy ide jönnek BL győztes, aranylabdás futballisták, és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, amit te a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak. Kicsit emberközeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is veszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosból nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
Egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
Igen, és egyébként akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk két fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak és majd átcsámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvényügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos programtervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezzenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg két top klubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy top klubhoz méltó, és mind a két csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve, még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az NRU munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
Ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem hogy a mérkőzésre nincs együtt, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogyha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha Arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hátát tudok menni a stadionba. Én
ismerek Chelsea szurkolót, akik 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónából nézze, bocsánat meg, hogy közbeszóltam.
Azért mondom, hogy maga a kommunikációs szakmai rész, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljutatni azokhoz, akiket az érint. Viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat. Tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony. Most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz menjél, melyik megállónál szállj le, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni, hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet lehet neki kell jutani. Ez
amit tapasztalatból mondom.
Hát, természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez.
Az átlagnapokhoz hasonlítom. Hát biztos. Amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20
percenként ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
Nem csak japán szurkolók
sőt, nem, talán nem ez az általános.
Mennyire voltak szabadok az Arsenal, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkolói csoport, hogy felmenjünk a várba, vagy elmenjünk a Normafához, és esetleg ott sütögetnünk együtt az Arsenal szurkolókkal. Ez valid, tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordába voltak tartva a főleg a kemény mag szurkolók, kemény maghoz tartozó szurkolók?
Mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az út a stadionig az egy nagyon zökkenőmentes útvonal legyen minden szempontból.
Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
De már a terminálnál már kezdjük.
Így van, tehát a terminálnál való érkezés.
Megmondották a két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
UPSG terminál, meg Arsenal terminál.
Így, pontosan így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
Semmi gond. És innentől kezdve létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt, de amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
vagy már... Hősök tere vár, ezt nyilván.
Vagy már onnan vonulnak akár a stadionig, ha erre lehetőség van, és
ebben... És ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG erre a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sportteljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a három emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat. Tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy ilyen értelme szerencsénk van, mert az Arsenalnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy két olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkolótáboron nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
És azért lehetek őszintén, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így két repülős szurkolótábor érkezett, miközben ha Bayern München bekerül, akkor benned van pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkoltábort, amely repülővel
különösen
érkezik.
Különösen, hogy ugye zajlik az M1-es autópályának nagyszobású felújítása. Ez abszolút benne volt, tehát az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervezők. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk benne. Ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. De ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek
érkeznek. Így van, tehát, és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések direktbe a klubokkal is, kérdőívet töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkoli magatartás tekintetben döntőbőtes esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek.
Na, az.
Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnye és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten a mérkőzést megelőző 1-2 napban, illetve a mérkőzés napján. Minden zökkenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt mindennel összefügg és kapcsolódik egymáshoz. Ahogy a Marci is említette, nem egy haditervvel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
Kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a játékosokat, és mindenki kap egy nagy tapsot, egyébként szerintem Torgeles annyi kapta a legnagyobb tapsot, lehet, hogy a legvegyesebbet is egyben, de na, minden esetre a világsztárok Figo.
Ki az a Luis Figo? Ki az teszik el a Torgeler rajongók,
Ez szerintem nekik egy nagyon jó pillanat, és ezt éppen ezért tudja élvezni a közönség, és ahogy mondtam már, valamiben gondolkodik az UEFA, ami mindenképp a rendezővárosé lehet, és ugyanez a program, ami a Hősök terén zajlik, és hát ingyenesen megtekinthető volt, és onnan is azt az információt kaptuk, hogy még egy stadionnyi ember nézte ott a mérkőzést, szóval, hogy ahogy az ember megérkezik a városba, rögtön érzékeli ezt a Bajnokok Ligája döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket. És még kiemelném azt is, hogy ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával, hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maradt benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Bennem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel a kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztettétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor azért az ember úgy gondol erre-arra, és talán az még jobb lett volna, hogyha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arzán megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát, hogy egy picit talán ez az, ami...
Hát egy 11-es párbaj, akkor is dráma végül is. Tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingen, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dényi és Márton vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
ha Szabó Vilmos a nemzetközi és szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beséli, hogy emlékszik rá a figó, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzése se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben. Úgyhogy
nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rollit, vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefont. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a
világ... Nekünk is felveszik, de Figo nekünk nem veszi fel.
Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésében. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók
voltak. Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már így te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyelosztást nem rajtatok múlt, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyelosztás miatt.
Én azzal kezdeném, hogy a Bajnokok Ligája tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek elosztásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először és utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? Az érintett csapatoknak, vagy a helyieknek? Vagy esetleg nyissa meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért ez egy korrekt
nem
dolog.
Nem itt volt a gond szerintem.
És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek, tehát a tévéközvetítés szponzor és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 ezeret, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi város. Ez egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, ha gondoljuk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben, és lehet, hogy 1500 magyar, tehát hogy azért rengeteg embert került kapcsolatba, nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, de ott is több
százal. Általában ilyen 80-20%-os arányba oszlik meg a magyarok külföldiek.
Hát csak átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühög egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, a Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, a Nyíregyházán.
De mindannyian tudnának kapni bárhogy is egyet?
Nyilván sehol nem tudnának kapni.
Mert ez így van, hát igen, természetes.
Igen. Mennyi jutott végig is összesen?
Néhány százalék a
müncheni számokhoz képest szinte egységes.
Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre igen, a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén gondolom azért voltak fájó pontjaid, akik lehet el kell utasítani. Milyen helyekről kaptál akreditációs kérelmeket? Gondolom, ez hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-éba is. itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akkreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nem, nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, hogy mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani. Tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkoló élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom.
De megnyugodtam, azt hittem, hogy sok
de,
ilyen.
De nem, szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiótól tudtam akkreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam a sajtószobában, tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzés 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid, tehát azóta sokat változott a világ. Említettétek itt korábban, hogy most már tudtatok aludni is egy keveset, így a BL döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a UEFA celebritások, ahova mennek, de itt maradtok, és tovább dolgoztok.
Így van, így van. Ahogy említetted, lefújják a mérkőzést, és a tömeg nagy része távozik. Igen. Viszont a vendéglátóhelyiségek utána még 2 vagy 3 órán keresztül nyitva vannak, tehát természetesen ezt mi megvártuk. És egyébként, ahogy ezek bezártak, végeztek, és az utolsó vendég is kitette a lábát, ott abban a pillanatban az UEFA és a partner szervezetei megindítják a bontási folyamatokat, tehát ez a rengeteg extra design elem, amiket ők behoznak, signage, különböző brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően, és azutáni 2-3 napban ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni csak idézőjelesen Puskás Arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymással, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
Meg hát láthatták a szurkolók, hogy, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megjelent, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Hogyha, ha emlékeztek rá az EB, bocsánat, az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen érek, hogy hát bocsánat, de az olasz hurkolók ilyen nyilvános vizeldének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezarod, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Aréna történetében.
Igen, volt egyszer egy labdarúgó bajnokok ligája döntő Magyarországon. Talán majd lesz máskor is, de a visszajátszás nem a delfói Jósdában készül, hanem a 21. századi Budapesten, és mára búcsúzik is. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.
Semminek érzed magadat. Az is kell. És különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
Régi a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.